Először a bogarak tűntek el az autók szélvédőjéről. Aztán az emberek tűntek el az autókból. Később a madarak hallgattak el. Közben a megmaradt medvék lakmároztak a konyhai szemetesből.
Rettegve szűkítettük életterünket, hogy aztán már semmit ne nevezhessünk élettérnek. Ha nem erre a filmre vett jegyet, hallgassa az Érdefem 101.3 zöld magazinját.
Minden hétfőn délután 2-től Ölvedi Rékával az Érdefem 101.3-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
Üdvözlet a zöldövezetben, ha a hétfőn, illetve ha az ismétlésekkor kedden és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol. Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy Érden továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Május 10-e a madarak és a fák napja, de a dátumtól függetlenül is érdemes beszélgetni a madarakról és azok élőhelyeiről, addig, amíg vannak. Az Érdefem reggeli ébresztő műsorában beszélgetett Banyilas Hajnalka és Urbán Szabolcs Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvívőjével.
Hazánkban minden évben május 10-én ünnepeljük a madarak és fák napját. A közel 120 éves hagyomány célja, hogy kialakítsa és elmélyítse a társadalom, különösen az ifjúság elkötelezettségét a természet és az élővilág védelme iránt. Orbán Zoltánt hívtuk fel, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjét.
Valóban, de 1996 óta május 10 a madarak és fák napja fontos időpontja, hiszen a bevezetés az 1906 április 27 hogy az akkori gróf Haponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter által jegyzett rendeletben az szerepel, hogy május-június folyamán kell megtartani egy ilyen alkalmat, és akkor ezt pontosították 1996-ban egyeles napra.
És ugye nyilván ennek a környezettudatossághoz, illetve a környezetvédelemhez van köze, és azt jól értem én, hogy a madarak és fák mondjuk az alfája és origója ennek az egész környezetvédelmi dolognak, mert ugye bele rakhatnánk ebbe más állatokat is, de mégis a madarak és a fák szerepelnek benne, és ez egyik legjelesebb ilyen megemlékezésünk ezzel kapcsolatban.
Ha? Történet 1900-ban kezdődött, amikor az Országos Állatvédő Egylet konferenciáján, abban az időszakban az állatvédők voltak mondjuk az MME. Tehát akkor a természetvédelem volt az állatvédelem. Napjainkban ez ugye úgy működik, hogy az állatvédők azok a társállatokat, házi állatokat, elsősorban a társállatokat védik. Ez már a szétvált. És akkor a beszédében Herman Otto mondta, hogy hát az amerikai mintára, ott az iskolákban volt egy Bird Day, meg egy Arbor Day, hogy arra a mintára milyen fontos lenne, egyszerűen a szemléletformás környezettudatosság okán, mert hogy ők már 1900-ban Herman Otto és kortársai iszonyatosan aggódtak azért, hogy csökken a magyar madárvilág, az emberek egyre kevésbé foglalkoznak a természeti környezettel. Ugye 1900-ról beszélünk, sőt, ennek az előzménye már jóval korábban, az 1880-as, 90-es években elkezdődött, hiszen például szoktunk is veletek is beszélgetni, 1890-ben indult hasonló céllal, tehát a szemléletformás miatt a téli énekes madáretetés lakossági propagálása. És milyen érdekes ez a mai világban visszagondolva, hogy 1900-ban már ilyen szinten aggódott Herman Otto főleg a madarakért.
Igen, mondjuk ez nekem is szemet szúrt, hogy hát ennyire régen, 120 éve már ez problémát jelentett, vagy valaki felfigyelt arra, hogy valami nem oké.
Nyilván a favédelemért, vagy azért, hogy ültetünk fát, azért úgy sokkal látványosabban tudunk tenni így a hétköznapokban, mint mondjuk szerintem a madarakért. Tehát oké, hogy teszek ki mondjuk télen ereséget a madaraknak, de hogy ugye a madarak úgy vannak, tehát hogy lakossági szinten, hogyha ezt így lebonthatjuk, akkor mi az, amit mondjuk én megtehetek azért, hogy mondjuk a madárállomány az megfelelő legyen Magyarországon.
Ez a mai világban ez a madarak és fák napja igazándiból úgy kellene kezelni, és alapvetően például a madarat úgy is kezeljük, hogy itt nem a fákra kell kihelyezni. Tehát, hogyha ma indítanánk egy ilyet, akkor ezt úgy neveznénk át, hogy madarak és élőhelyek napja. Mert hogy Magyarország mai területe alapvetően a mi legértékesebb területeink nem az erdőtársulások. Tehát azért nagyon sokféle szerepe, funkciója van az erdőnek, annak csak egy töredéke, vagy egy része a gazdasági érdek, ami sajnos sokszor akár előtérbe is kerülhet, lásd mondjuk Dél-Amerika, Dél-Kelet-Ázsia, esőerdőirtás, stb. De alapvetően, ha megnézzük Magyarország erdeinek mondjuk csak a madárvilágát, akkor semmi olyan fajunk nincsen, ami tőlünk északra, nyugatra, keletre, a magas hegyvidéki területeken ne lenne. Tehát igazándiból Magyarország legértékesebb Európai Uniós szinten, kontinentális szinten legértékesebb területei, azok alapvetően nem az erdők, bár az erdőknek is megvan a maga hihetetlen fontos nélkülözhetetlen funkciója, hanem elsősorban a pusztai jellegű, illetve a vizes élőhelyek. Tehát ezzel tudunk mi hozzátenni. Ugye amikor mi az Európai Unióba beléptünk 2004. május 1-én, akkor egy külön természetföldrajzi, biogeográfiai régiót, a Pannon régiót vittük be, és akkor gyakorlatilag ezzel bővült az Európai Unió életközösség tára. Egyébként pedig, ugye most itt a főleg a tavaly iszonyatos mérték, meg tavaly eszkalálódó dél-kelet-ázsiai erdőítás kapcsán világviszonyban indultak ez a ültes 1 millió fát. A szakemberek rögtön felhívták a figyelmet, hogyha boldog-boldogtan elkezd bárhol, csak úgy adhok fát ültetni, akkor az sokkal több kárt okoz. Tehát, hogyha valaki a legnagyobb jó indulattal fát telepít, mondjuk a kiskunsági vagy az alföldi szikesekre, akkor azzal sokkal nagyobb kárt okoz. Tehát ezekkel a nagy ilyen beindulásokkal, hogyha ott nincsen szakmai kontroll, akkor az sokkal nagyobb gondot lehet okozni. Tehát önmagában válaszoljak is a kérdésre. Valóban például a lakott területi madarak állományai kevés kivétellel, 5-6 faj kivételével erősek, stabilak vagy növekvő tendenciát mutatnak, de a lakosság például a magányos méh és darásfajok védelme kapcsán méhecske hotelek telepítésével erkélyre, ablakpárkányra alapvetően járulhat hozzá ennek a rovarcsoportnak a védelméhez. Ugye ez a fajta települési példa a madárvédelem. Itt, ha azt mondja az ember, hogy mondjuk nagyon szűken vett természetvédelmi szempontból nem ezek a kulcsfajok, tehát nem ezek vannak a legnagyobb gondban, ebben az esetben is ugye itt a közvetett hatás, a szemléletformálás, az utánpótlás, képzés, az emberek tenni akarásának csatornázása, ez mindenféleképpen jó, mert aztán utána ezeket az embereket be lehet vonni parlagisas fészekőrzésbe, monitoring felmérésbe is még sorolhatnám, illetve amit nagyon érdemes megtenni, hogy tájékozódjunk az interneten, olyan szakmai szervezetek oldalain, ahol releváns információkat kaphatunk, és akkor mindenki eldöntheti, hogy mibe kapcsolódik be, Madártan Egyesület, WWF, Greenpeace, Magyar Természetvédők Szövetsége, tehát óriási a felhozatal, azért is, mert hogy épp Herman Otto és kortársai okán Magyarországon a természetvédelem és a madárvédelem társadalmasultsága a világ élvonalának a top mezőnyébe tartozik.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ezzel most hogy állunk, mert azt vettem észre, hogy már évek óta beszélgetünk itt a rádióban is veled, és azt vettem észre, hogy ez így folyamatosan magas szinten van, szexi környezetvédőnek, környezetközelinek lenni, szexi szeretni a madarakat, és hogy ez így tartja magát? Mi a tendencia ezzel kapcsolatban?
Igen, mindenképpen. Ugye azért is mondom el ezt, hogy ez a háttere. Tehát megkérdezném mondjuk 100 embert, hogy miért eteted a madarakat ősszel, miért veszed le a polcra a napraforgó csomagot. Hát mert így szoktuk meg, hol? És akkor sokan nem is tudják megmondani, mert mondjuk otthon nem etették. Hát azért, mert például a madarak és fák napja 1906-os indulása óta napjainkban, hosszú évtizedek óta nincs Magyarországon például olyan óvoda, ahol ne foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Tehát ugye sokszor elmondtam, hogy Herman Otto és kortársai ezzel a szemléletmóddal hát 70-80 évvel korábban feltalálták a mai modern természetvédelmet. Ez egy óriási dolog, és ez az oka annak, hogy Magyarországon, tehát például a média ilyen hihetetlen nagy teret szán a madárvédelemnek, természetvédelemnek, ilyen sokat tudunk beszélni. Nekem egy évben olyan 300 és 500 közötti riportom van. Egyébként, mit tudom, a Madártan Egyesületnek az éves média megjelenés száma olyan 3200-3500 is lehet. Ugye ez mind-mind azt jelzi, hogy van erre igény, az a nagy szerencsénk, elárulhatom ezt a titkot, hogy ugye a társadalom egészen madárvédelemben nő föl Magyarországon, és amikor bemennek a szerkesztő, riporter, műsorvezetők a munkahelyükre, a média munkatársai, ők magukkal viszik ezt a fajta attitűdöt és nyitottságot, és ilyen szempontból ők már érzékenyítve vannak, és akkor, hogyha adjuk a segítő anyagokat, akkor segítenek is nekünk. És amit mindig elmondok, főleg a riportereknek riporton kívül, de akkor most műsorban is, hogy igenis iszonyatosan nagy szerepe van a médiának, és a jó példák bemutatásának. Például ugye a fecskefészek leverések kapcsán az elmúlt 10-11 éves kampánynak köszönhetően én megmerem kockáztatni, hogy minimum 70%-kal csökkent a különösen lakott tömeges fecskefészek leverések száma, de ugyanúgy pozitív változás indult el az elmúlt mondjuk 3 évben a költési időszakban történő fakivágások kapcsán, a vízimadáretetések kapcsán, tehát ennek mindenféleképpen óriási szerepe van, és ez az egyik legfontosabb, hogy ezekről a dolgokról beszélünk még akkor is, hogyha kellemetlen, kényelmetlen, mert megint arról van szó, hogy eltűnt, kihalt, stb. De egyszerűen ahhoz, hogy legyen esélyünk változtatni és megőrizni, ahhoz alapvetően erre van szükség.
Innen folytatódik a beszélgetés Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvívőjével hamarosan.
Ez a Zöldövezet az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
A folytatásban is a madarak és a fák napja kapcsán beszélget Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvívőjével, Banyilas Hajnalka és Urbán Szabolcs az Értefem reggeli ébresztő műsorában.
Van-e valami aktuálisan kiemelt fontos dolog, ami hozzá passzintotok az idei madarak és fák napjához? Vagy úgy általában, amit nem passzintotok hozzá, de esetleg így fel kéne ráhívni a figyelmet?
Hát hosszú évek óta ugye mi a madarak és fák napját alapvetően két dologgal szoktuk ünnepelni, április végétől május végéig tartó fülemülék éjszakája rendezvénysorozattal. Ezt a járvány miatt idén már második évben nem tudtuk meghirdetni, ugyancsak elmaradt az országos több évtizedes versenyünk is. Igazándiból, ami ugye az idei év madara a cigánycsók, ez egy agrárterületeken élő, sok száz éve velünk együtt boldogan éldegélő picike madár, aminek elég két szobányi kis érintetlen szegélycserjés, magaskórós, nem beszántott folt, és ugye ennek a madárkának az állománya 54%-kal csökken. Tehát amire nagyon oda kéne figyelnünk, az az agrártáj, hogy a nagyüzemű mezőgazdaságot zöldítsük, és jogosan teheti fel a kérdést a kedves hallgató, hogy mi közöm nekem a nagyüzemű mezőgazdasághoz, alapvetően nekünk, állampolgároknak van a legfontosabb közünk, ugyanis ha figyelembe veszük, hogy Európában, Magyarországon, Nyugat-Európában, tehát a jóléti társadalmakban az ipari agrárium hihetetlen környezetpusztítása, természetpusztítása közepette megtermelt élelmiszer minimum harmada, de inkább fele gyakorlatilag automatikusan megy a kukába, akkor látszik, hogy hol van a mi felelősségünk. Tehát ha nem pazarlunk, ha nem dobjunk el élelmiszert, ha alapvetően úgy vásárolunk, hogy lehetőleg a településen előállított terméket, aztán a megyében, aztán az országban, és aztán a kontinensen, és így haladunk, akkor ezzel a local food mozgalommal és egyáltalán az odafigyeléssel, spórolással, energiagazdálkodás racionalizálásával elképesztően nagy hatást tudunk elérni. Tehát igenis a legfontosabb szerepe az egyes embernek, a lakosságnak van, egyszerűen azért, mert mi tesszük ki a föld népességének a javát.
Az a baj ezzel, vagy nem baj, csak azon gondolkodom, hogy hát a legnagyobb probléma, hogy a hétköznapi ember bármit is megszível abból, amit te mondasz, nem kap közvetlen visszacsatolást arról, hogy amit ő tevékenységként végez, tehát például odafigyel a vásárláskor, hogy akkor milyen eredménye van, akár nagyban, akár kicsiben.
Igen, nagyon nehéz ezt mérni, ezek ilyen 5-10 éves időskálán mérhetők, és itt megint visszautalnék a média óriási pozitív szerepére és hatására, mert hogy abszolút igaz, amit mondasz, ezért például a nyilatkozatokban, a témába vágó nyilatkozatokban mindig ki szoktam emelni azt, hogy igenis van ennek szerepe, az egyes embernek óriási a felelőssége, ezért adok visszajelzést, hogy milyen hatása van az egésznek. Ugye nagyon-nagyon könnyű és hajlamosak vagyunk, én magam is azt mondom, hogy valaki majd lép. Csak hát én még csak 41 éve csinálom, 12 éves korom óta, én még nem találkoztam valaki Bélával, vagy valaki Máriával. Tehát alapvetően azt kell elérnünk, és a média segítségével ezt is nagyon-nagyon jó hatékonysággal sikerült az elmúlt 10 évben elindítani és folyamatosan fejleszteni, hogy rávesszük az embereket arra, tehát például a fecskefészek leverés kapcsán, fakivágások kapcsán, hogy ha te vagy a szemtanú, akkor neked kell megtenni azt a 3 perces munkát. Ugye a honlapon részletesen segítünk, hogy minden ilyen esetben alapvetően bármi természetrombolást vagy természetvédelmi kockázatot sejtető tevékenységet látunk, az alapelv mindig ugyanaz, egy három mondatos e-mail a megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának, bemásolatban elküldeni a területügyi illetékes nemzeti parkigazgatóságnak, három mondat, 3-4 okostelefonnal készült bizonyító erői fotó, és hogyha a tevékenység extra gyorsaságot igényel, akkor a levél megírása előtt hívjuk fel a kormányhivatalt és a Nemzeti Park Őrszolgálatát, és számos, lassan már azt mondom, számtalan pozitív példa van, lehálóznak mit egy épületen fecskefészket, valaki betelefonál mondjuk, mit tudom én, egy online médiának, hírt ad róla, a Madártani Egyesület munkat, hogy mondjuk, hát én ezt látom, egyből küldöm tovább a megyei kormányhivatalnak, és mit tudom, 2 óra múlva kint vannak a kollégák, és már szedetik le a hálót. Tehát nem igaz az, ugye ez az egyik legnagyobb nehézség, hogy az emberekben hitet adni, és megértetni velük, hogy oké, azt a fasort már nem fogjuk tudni megvédeni, mert nem ilyen a világ. De hogyha 8-szor, 10-szer, 15-ször piszkálják azt a céget, azt az önkormányzatot, akkor meg fogja gondolni. Lásd például, hogy a Főkert tavaly május 20-án jelentette be média nyilvánosság előtt, hogy a lakossági jelzéseknek is eleget téve, tavaly május 20-a óta törekszik arra, hogy lombfakadás után nem végez nagy zöldfeletet érintő fa és bokros kivágást. Tehát ennek van értelme, az egyes embert kell a szó szoros és közvetett értelmében felállítani a kényelmes foteljéből, hogy azt a keveset, azt a magunk kis dolgát tegyük meg, mert a természetvédelem az egy gát, ami apró kövecskékből épül föl, és azokat a köveket mindig, minden nap bele kell tenni, hogy a gát épüljön, nőjön, erősödjön.
Félig meddig meg is válaszoltad a kérdést, mert hogy kezdek afelé hajlani, hogy igazából persze a lakosság megteszi, amit tud, de hogy a nagy cégek, nagy önkormányzatok, vagy általában önkormányzatok tevékenysége és átgondoltsága, mint ahogy a Főkert is ugye észbe kapott, lenne az, ami még nagyobb ívet adna ennek az egész dolognak. Most gondolok itt arra például, hogyha szemben egy olyan sztori, ami évekkel ezelőtt történt ugye a Velencei tónál, hogy a Velence korzó építését megelőző napon 97 ősfát kivágtak úgy, ahogy van a korzó helyén. Ilyenkor, ha oda megyek, lefényképezem, bejelentem, hát nyilván akkora volumenű építkezésről van szó, hogy senkit nem fog érdekelni. Ettől függetlenül például tegyem ezt meg?
Igen, igen. Ugye nagyon egyszerű gondolatkísérlet. Nem kell ökológusnak vagy természet szakembernek lenni. Ha nem teszek semmit, nem fog változni.
Hát az tény, igen, igen, semmit. Igen.
Hogyha megteszem a magam dolgát, és megteszi az ismerősöm minden arra járó, akkor az lesz, mert hogy azt fogja látni az önkormányzat, hogy elegem van már abból, hogy ma a 32. hát nem túl szép telefont kapta azzal kapcsolatban, hogy miért most vágják ki az önkormányzat emberei ezt és ezt a fát, vagy az áramszolgáltató folyamatosan kapják a visszajelzést, hogy miért kell a virágzó cseresznye és megyfát az utcai fasolon harmadába levágni, miért nem lehet ezt megcsinálni október, november, december, január, februárban. És hogyha több ilyen lesz, akkor egy idő után azt fogják mondani, nem éri meg nekem, nem éri meg, személyesen sem, a cégnek se, a szervezetnek se, ezt kell csinálni. És ugye mi próbálunk természetesen, mint Madártani Egyesület, Magyarország szintjén, Európai Unió szintjén, a BirdLife International-en keresztül a politikai és gazdasági döntéshozóknál is elérni hatást. Ez is működik, hiszen ott is megvan alapvetően a partnerség, annak is megvan az előnye, megvan a hátránya. De ugye ez a demokratikus társadalmaknál a civil gondolkodásmód, és ennek egyik kifejeződéseként a civil szféra erőssége azért fontos, mert hogyha nem tud az ember közvetlenül a közvetlen döntéshozóknál eredményt elérni, akkor még mindig ott van az az alulról jövő kezdeményezés, amit civil szervezetként kutyakötelességünk segíteni, és akkor a társadalom rá tudja szorítani, mert hogy a gazdasági élet szereplői, azok ennek a szervezeteknek a közép- és csúcs döntői alapvetően a lakosságból élnek. Tehát nekik sem érdekük közép- és hosszú távon a lakossággal szembe menni, tehát ezért is nagyon fontos. Munkánkban ez az egyik legnehezebb rész, hogy ezt elhitessük az emberekkel, de én, mivel ennek az egyik központi szereplője vagyok, így mondjuk a Madártani Egyesület nagyságának köszönhetően mondjuk országosan is, érzékelem a változást. Tehát mikor 8-10 évvel ezelőtt mondjuk a betelefonálók meg a visszajelzések 99,9%-a negatív, pessimista és elutasító volt, mert semmi értelme nincs. Azért az elmúlt két-három évben már ennek az aránya szerintem lehet, hogy sok esetben az 50%-ot sem éri el. Az emberek azt mondják, hogy ja, van ilyen segédanyag, ó, hát ez nagyon király, akkor megcsinálom. Tényleg van értelme. Tehát én nem hiszek abba, hogyha valamit jó irányba megpróbálunk, sokan elmozdul, akkor nincs változás. Egyet lehet tudni, ha az ember mindig ugyanazt csinálja, vagy nem csinálja, akkor az eredmény is mindig ugyanaz lesz, vagy nem lesz.
Köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor ünnepeljük együtt a madarakat és a fákat, és az összes élőlényt, aki körülvesz bennünket.
Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvívőjével, Banyilas Hajnalka és Urbán Szabolcs beszélgetett az Érd FM reggeli ébresztő műsorában. A folytatásban szó lesz az érdi Diófa utcai madárbarát parkról.
Ez a Zöldövezet az Érd FM 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
A Madarak és Fák napja alkalmából madárbarát parkot alakította ki az érdi Diófa utca mentén található kis háromszög területen. Gártos Attila kérdezi Gázsuzs Anna természetőrt.
Itt vagyunk a Diófa utcai parkban. Egy óriási parkról van szó, de hát azért zöld minden esetre ez elmondható. De mégis milyen úton, módon válhat egy ilyen zöld terület madárbaráttá? Milyen elképzelések vannak erre vonatkozóan? Milyen tervek, milyen lépések lesznek itt a következő időszakban?
Igazából még tavaly kezdtük el ezt itt kialakítani, illetve hát itt a környéken lakó egyik család. Tulajdonképpen ők tartják ezt fönn, ezt a parkot madárbarát szempontból. 6 odút helyeztek ki itt a környéken. Azt fontos tudni, hogy nem csak tavasszal használják a madarak az odukat, hanem egész évben, hogyha rossz idő van, vagy este, sokszor ott éjszakáznak, tehát igazából bármikor érdemes kihelyezni. És az odukon kívül még azzal tudjuk madárbaráttá tenni, hogyha itatjuk a madarakat. Itt van egy kis domb, és akkor itt ki is helyeztek egy ilyen madáritatót. Ezen kívül még nem csak a madarakra érdemes figyelni, hanem a beporzókra is. Itt látjuk, hogy éppen nincsen levágva a fű, tehát azzal tudjuk segíteni a méheket és más beporzókat, hogy nem vágjuk le azonnal a füvet.
Tehát akkor ez egy folyamat, ebből mikorra lehet véglegesen valami, mikorra mondhatjuk el azt, hogy akkor ez a terület már tényleg madárbarát, vagy már most is, az mondhatjuk ezt?
Szerintem mondhatjuk, igen, tehát a saját kertünkben is ugyanígy ki tudjuk alakítani azzal, hogy kitesszük az odukat. Ugye ez azért fontos, mert hogy már nagyon kevés olyan nagy törzsű fa van, amiben ki tudnák alakítani, tehát ezzel így segítjük tulajdonképpen őket. Télen ugye tudjuk etetni őket, és ezt nagyon fontos, hogy hagyjuk viszont abba tavasszal, mert megfigyelték, hogy ha a szülők elkezdik magokkal etetni a fiókákat, akkor nem tudják megemészteni, és elpusztulnak. Tehát, hogy fontos, hogy ilyen április környékén legkésőbb hagyjuk abba a madáretetést.
Terveztek-e még odukat, tehát lesz-e itt még?
Igen, tervezünk. Csatlakozni szeretnénk a Madártani Egyesületnek a Madárbarát kert programjához. Ez így folyamatban van, ez úgy történik, hogy meg kell rendelni egy csomagot hozzá, ami egy regisztrációval jár, és 3 hónapon belül küldenek egy ilyen kérdőívet, amit, hogyha kitöltünk, visszajelzést adunk, hogy milyen madarak fordultak meg itt a kertben, akkor utána megküldik ezt a madárbarát kert táblát, amit kitehetünk, és büszkélkedhetünk vele.
Amúgy milyen madárfajták fordulnak itt elő, nem tudom, mennyire tartottatok itt megfigyeléseket az elmúlt időszakban?
Itt az odukban széncinegék és házi verebek laknak, de hát megfordulnak azért egy ilyen érintetlenebb területen más madarak. Nemrég tartottunk egy ilyen madárbarát megfigyelő játékot az interneten, ahol az érdi lakosok visszajelzést adhattak, hogy milyen madarakat láttak az elmúlt évben, és összesen 60 madárfaj jött össze. Ez egy számunkra is nagyon érdekes tapasztalat volt.
Miért fontos, hogy ilyen parkok, ilyen területek létrejöjjenek, ilyen szempontból segítség így a madaraknak? Tehát, hogyha ilyenek nem lennének, akkor mondhatjuk azt, hogy a madarak előbb-utóbb így eltűnnének a környezetünkből, és kiszorulnának a városon kívülre?
Érden azért nagyon sok kert van, tehát így ez talán nem túl reális, hogy teljesen kiszorulnának, de az, hogy segítjük őket, tehát hogy tudjanak szaporodni könnyebben, az mindenképpen fontos. Hát ugye a természetben minden mindennel összefügg, tehát fontos, hogy figyeljünk rá, hogy ne boruljon fel nagyon az egyensúly, és amiben tudjuk, abban segítsük az élőlényeket.
És ezek az odúk mitől különlegesek, vagy különlegesek egyáltalán? Itt hoztál is magaddal egyet, de mégis mit lehet ezekről tudni, amiket itt kihelyeztek?
Különböző típusú odúk vannak. Itt a parkban B odúk vannak csak. Ez a cinkék, csuszkák, verebek költésére éppen most érkezett is egy alkalmasak. Tehát ugye a röpnyílásuk azok különböző méretű, hogy ugye az a fajta férjen be. Úgyhogy most itt B odúkat helyeztünk ki.
Az érdi Diófa utcai Madárbarát Parkról Gárdos Attila kérdezte Gáz Zsuzsanna természetőrt. A folytatásban a városunkban fellelhető madarakról lesz szó.
Ez az Öldövezet az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
Madarak és fák napját tartottuk május 10-én. Ehhez kapcsolódóan beszélgetünk az érdi madarakról, illetve azokról a madarakról, amik elsősorban Érdre jellemzőek. Például a vörös vércse is ilyen. Petró Krisztinát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagját kérdezem. Mit lehet tudni a vörös vércséről?
A vörös vércse az a sólyom alakúak rendjébe tartozik, egy nagyon érdekes madár, mert igazából talán ő az egyik, aki nagyon sikeresen beilleszkedett a lakó negyedekbe, lakó területekre. Igazából ő sokkal könnyebben, úgy érzi, hogy sokkal könnyebben megtalálja a számítását itt közöttünk. Ő általában magasan, tehát ugye nyilván az ilyen ragadozók magasan fészkelnek, de kimondottan jó helyet talál magának a lakótelepi házaknak a tetején, és különböző ilyen magas kőfalak vagy épületek tetején is. Ugye természetes élőhelyén a varjak fészkében szokott fészkelni magas fákon, de azért mondom, hogy nagyon jól alkalmazkodik hozzánk, mert így belül a lakótelepen kimondottan tudom, hogy van egy vörös vércse pár, ami nagyon jól érzi magát a, hát talán a 10 emeletesek tetején valahol.
Ugye azért Érdre nem csak, vagy nem elsősorban szerencsére az jellemző, hogy ilyen magas épületekkel van tele, hanem ugye inkább a kertvárosi feeling még mindig azért jellemző ránk. Ez meghatározza, hogy milyen madarak vannak nálunk, hogy vannak ilyen magasabb épületek, vannak zömében még sok helyen zöld felület és kertvárosi jelleg. Ez számít a madaraknál?
Hogyne, nagyon szépen megoszlik az állománynak az elhelyezkedése, bár az utóbbi időben elég sok madár jött be erdőből, tehát kimondottan olyan ugye körülöttünk lévő zöld területről, ami nem volt jellemző. Tehát például én úgy emlékszem, hogy erdei pinty ritka volt, megyvágó is viszonylag ritka volt régebben, most ezek a madarak főleg téli időben, amikor ugye kevés a táplálék, akkor behúzódnak, és én azt veszem észre, hogy mind az énekes madarak, mind a ragadozók, egyre jobban, mivel fogyatkozik ugye az élelem és az élőhely, egyre jobban keresik az ember társaságát, vagy próbálnak beilleszkedni a városokba, ahol mégiscsak talán valamilyen szinten megkönnyítik az életüket.
És mi jellemző Érdre, milyen madarakat lehet látni?
Hát szerintem nagyon széles a paletta az égvilágon mindenféle madár. Hát ugye a gólya az első, ami nagy csoda volt, hogy megtelepedett nálunk a gólya. Ő ugye volt régen nagyon, de aztán eltűnt. Ugye fecskék nagyon nagy számban vannak, ennek borzasztóan örülünk. Galambfélék, mindenféle galamb. Vadgalambot nem tudok. De elképzelhető, hogy ott a Török Bálint környékén, ezen a területen van, de vadgalambot nem. Bagoly, ugye fülesbagoly, erdei fülesbagoly a Dunaparton, ott még ebben az évben láttam is egy ilyen 5-6 példányt, nagyon szépek. És énekes madarak mindenféle szinten. Tehát ugye a fekete rigó, amit nagyon ismerünk, a széncinege, található két cinege is, sőt én fenyves cinegével is találkoztam. Szajkó rengeteg van, és az az érdekes, hogy az elmúlt időkben inkább szintén külterületekről, ilyen mezőkről, tehát ami ugye egyre jobban tűnik el, ilyen gazos területekről, érkeznek be hozzánk a szarkák és a szajkók, és a dolmányos varjak. Most ők hárman azért nem jó választás, vagy hát igazából nem nagyon örülünk a társaságuknak, mert ők rabló madarak, a kis énekes madarak fészkeit kifosztják, mind tojások, mind fiókák tekintetében, és ők sajnos, én azt látom, hogy egyre jobban terjednek.
De hát ez azért így az ökoszisztémában benne van, tehát ez a része, nem? Hogy ez így zajlik.
Persze, természetesen benne van, és nincs is vele gond, de azért ugyanúgy, mint a mókus. Tehát azt szokták mondani, hogy a mókus egy helyen betelepszik, akkor elköltöznek a kis énekes madarak, megkipusztítja őket. Tehát túl sok abból se jó, azért nagyon el tud szaporodni. A szajkónak és a szarkának elvileg itt városi területen nincsen olyan madár fajtája, ami írtja. Folyamatosan figyeljük, hogy növekszik a számuk.
Hát ugye a szélsőségek az igazából semmi esetben sem annyira jó, úgyhogy ez az arany középút kellene, de hogy mit lehet mondjuk így ilyenkor tenni, hogy ne szaporodjon el egy bizonyos faj, ami mondjuk egy másik fajt abszolút kiszorít?
Hát a szajkonál és szarkánál is ugye szokták csinálni ezt az élvebefogást, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen nagyon jó kis csapda, bár mind a két madár borzasztóan okos, tehát nagyon, sőt meg a varjú is, rettenetesen okos madár. Most egy élő madarat betesznek egy ilyen élvefogó kis falitba, egy ilyen kis, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen drótháló, de olyan jól néz ki, mert van benne élelem, és azon kívül van még benne egy csali madár, és akkor ugye összefognak, élve fogdossák össze őket, és akkor utána valamilyen területen pedig kieresztik. Hát egy picit időigényes, de elég puskázni nem szabad természetesen, főleg lakott területen.
Innen folytatjuk a beszélgetést Petró Krisztinával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjával.
Érd nagy részt kertváros.
Aki itt él, ezért lakik itt.
Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
Az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután 2-től.
Érdet szeretik a madarak, mi meg szeretjük a madárcsicsergős csendet. Továbbra is Petró Krisztinával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjával beszélgetünk. És mit csináljunk annak érdekében, hogy minél több madár maradjon a kertünkben? Kell-e mondjuk velük valamit is foglalkozni most így a tavaszi, nyári időszakra, gondolok, ami így előttünk áll?
Igen, most gyakorlatilag a fészkelés és az etetési időszak van, ez rettenetesen fontos. Nekünk etetni nem kell, odút kiratni már tulajdonképpen nincs értelme, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy bolygatni nem szabad, tehát most fákat és sövényeket vágni kimondottan tilos, mert tele vannak ugye fiókás fészkekkel, mind a sövények, mind a fák, hát ezt nem tudhatjuk, hogy pontosan hol. Itatót és madárfürdetőt megint csak nagyon fontos kitenni a kertbe. Érd azért elég jól el van látva patakokkal és vízfolyásokkal, de nem mindenhol. Ezért fontos, főleg, hogyha most jön majd a nagy meleg, és lényeg az, hogy nem, tehát hogyha macska van a kertben, vagy a környéken sok macska van, akkor ezt az itató dolgot is meg kell próbálni valamilyen biztonságosabb helyre. Ezt mindenkinek a saját fantáziájára bízom, hogy hogy, mert én is kínlódok vele. Léteznek nagyon jó fajta lehetőségek. A gyomirtózás a magevő madarak szempontjából, de én szerintem mindenféle állat szempontjából tilos, tehát ugyanúgy lepkék, pókok, bogarak, mindenféle állat szempontjából ugye tilos, sőt a magevő madarak kimondottan ettől szenvednek, hogyha gyomirtós magot esznek. A virágok megint csak nagyon fontosak, vagy virágos cserjék a kertben, mert azt nem is tudjuk elképzelni, hogy 70-80% a lepkéknek az kimondottan olyan helyeken szeret petézni, vagy hernyót rakni, ami ilyen vadvirágos rész. Ezért több helyen most már létesítenek külön ilyen, nem csak a méheknek mélegelőt, hanem ilyen vadvirágos kialakított, akár 2 négyzetméteres területeket, mert egyszerűen ez egy olyan láncolat, hogyha mondjuk nincs egy csalán, vagy nincs egy somkóró, amin megtelepszik kimondottan sok lepkefajta, akkor eltűnik a hernyó. Na most, hogyha eltűnik a hernyó, akkor a kikelt színegék, rozsdafarkúak, ökörszemek, vörösbegyek és mindenféle énekesmadár nem tudja mivel etetni a fiókáit. Tehát olyan szinten lesz rovarhiány vagy hernyóhiány, pont azért, mert esetleg centisre nyírtuk a gyepet, nem hagytunk semmit, csak két tuját, és ezért képtelen egy lepke hova rakni a petéit. Lehet, hogy kirakja majd valahova a sorskútra, de nekünk itt van ugye a cinege fészkünk, tehát nekünk itt kéne a cinegének etetni a kisfiókákat. És ebből a szempontból létfontosság, hogy valamilyen szinten a kerítés mellett, bokrok alján valahol hagyjunk lehetőséget. Valamilyen, hát bocsánat, hogy azt mondom, hogy gyomnak, de kellene neki ilyen kis sávokat hagyni, és főleg azért is, mert vannak olyan énekes madarak, amik fészekhagyók. Ugye ez a legelső, a fekete rigó. Tehát ki kell a kis rigó, a tojásból megtollasodik félig, még nincsen farka, és ő kiugrik a fészekből, mert nem férnek el. Ő nagyon jól megvan a bokrok alatt, a gazosban, a csalitosban, pont elbújik, az a lényege, de a szülők etetik meg egy-két hétig. Nos, megint az a gond, hogyha ő kiugrik a fészekből és nincs hova bújnia, akkor minden nagyon könnyen megtalálja. A szajkó, a szarka, a macska, meg minden, ami létezik. Tehát ezekre nagyon oda kéne figyelnünk.
Tehát akkor az mondjuk egy jó megoldás lehet, hogyha füvet vágunk, és mondjuk a fű nem egy ilyen vegytiszta fű, hanem mondjuk pitypang, meg egyéb ilyen kis virágocskák ott nőnek közte, hogy mondjuk azt a területet, ami ilyen nagyon virágos, azt meghagyjuk egy kicsit így hosszabban, hogy hagy virágozzon.
Igen, én is próbálkozom ilyennel most már egy ideje, és kiválasztottam a kertnek egy olyan részt, hát ami viszonylag nem annyira látszik nasszal, hogy ne mondják azt, hogy hú, hát hogy néz ki itt a kertet. És azon a kis darabon, én dinnyesről hoztam gaznak a magját, tehát ez most egy borzasztó furcsa hangzik, de igen, tehát ott vannak ilyen borzasztó jó rétek, és én onnan hoztam magokat, ilyen mezei imola, meg minden, ami létezik, megpróbáltam. Elvileg gyönyörűek. Tehát nagyon szépek ezek a vadvirágok, magukban úgy néznek ki tényleg, mintha egy beraknám egy vázába, akkor egy szép virág lenne. De egy ilyen kis területen nagyon jó lenne meghagyni. Igen, meghagyni. Hát a pitypang is nagyon jó, mondjuk az is, vagy például a százszor szép, de lehetne még kimondottan ilyen füveket, meg ilyen tényleg gyomnak tekintendő dolgokat hagyni, mert a lepkék, tehát kimondottan a lepkék ezeken tenyésznek. Na most ugye, hogyha nem tenyésznek a lepkék, akkor nincs hernyó.
Igen, és akkor beindul megint egy ilyen ördögi körforgás.
Igen, ördögi kör, így van sajnos az. Igen.
A kérdésem még az, hogy ha térre raktunk ki madáretetőt, akkor ugye azt most mondtad, hogy ne etessük, most már csak itassuk őket, de hogy be is vegyük ezt a madáretetőt? Vagy az lúghat attól még kint?
Igen, nem szoktuk bolygatni pont azért, mert nehéz fölrakni, de az egyik az, hogy ugye benövi a fa. Nem, most ki hogy rakja föl, nem biztos, hogy úgy rakja föl, hogy körbenövi a fa, de nagyon nyáron megindulnak a fáknak a növése, és ugye eléggé furcsa, amikor szeptember vagy októberben oda nézünk, hogy fú, egy dróttal, vagy egy madzaggal, vagy bármivel föl volt kötve, és hát most nem tudom megmozdítani, mert ugye a fa kérge ott kicsit ráment. Tehát ez egyik szempontból a fának nem jó. A másik szempontból tönkre megy, tehát jönnek a nyári viharok, a nagy felhőszakadások, nem jó az, hogy ott ázik, tehát most mérázzon, jobb, hogyha behozzuk. A másik pedig, hogy el tud nagyon bogarasodni, vagy hát különböző rovarok, bogarok bele tenyésznek, meg bele költenek, meg egyebek, és ugye az sem kimondottan esztétikus, meg szép dolog, és ráadásul nem lesz késztetésünk arra, hogy jaj, ott megy egy csapat zöldike, vagy ott vannak az őszapok, tegyünk gyorsan ki magot nekik. Tehát ugye akkor ez is ugye megszűnik, mert nem, ilyenkor tényleg ne szoktassuk rá a madarakat arra, hogy etetjük.
Jó, tehát akkor a madarak szempontjából az, hogy eddig mondjuk megszokták, hogy ott van, és most egyszer csak eltűnik onnan, az nekik nem jelent problémát.
Nem, mert ilyenkor, ha látjuk, akkor tényleg azt látjuk, hogy nincsenek ott madarak, ilyenkor nem keresik, ők el vannak foglalva az etetéssel, a fészkeréssel, az új fészek építése. Nem, ilyenkor ők nem jönnek enni.
Jól van, hát nagyon szépen köszönjük Petró Krisztinának, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjának az információkat, sok-sok madarat, rovart és minden élőlényt ide nekünk Érdre. Ez volt az Érd FM 101.3 környezetvédő műsora, a Zöldövezet. Műsorvezető társaim ezúttal Banyilas Hajnalka és Urbán Szabolcs, a Bundás Kenyér műsorvezetői, illetve Gártos Attila, az Érd TV munkatársa. Én pedig Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd, tartsanak akkor is velünk, és addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet@erdfm.hu e-mail címen. A Zöldövezetet a Spotify-on visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert Érden jó!
A Zöldövezetet az Érd FM zöld magazinját hallották.
Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0623 520 033.
SMS és Viber számunk
0620 431 31 77.